Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 296. számú dicséretünknek az első versét az istentisztelet kezdetén. A 296. számú dicséret első verse így kezdődik: szép, tündöklő hajnalcsillag. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább istentiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 302. dicséretnek mind az öt rövidke versét. Ez a gyönyörű középkori dallam lesz az, és szöveg, amivel most folytatjuk az istentiszteletünket.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai 51. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
126. kérdés. Hogy szól az 5. kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, Krisztus véréért ne ródd fel nekünk szegény bűnösnek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. leveléből, a 7. részből, a 7. rész 16-tól a 16. verséig terjedő szakaszban. Ezt a kicsit szokatlanul hosszabb ige szakaszt, a gyülekezet helyét elfoglalva, figyelmesen hallgassa végig. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Fogadjatok be minket, senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit sem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Nagy a bizalom irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel. Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorkodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amit mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titus előtt való dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő még jobb szívvel gondol rátok, amikor visszaemlékezik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és remegve fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szívünket, és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk meg előtted advent negyedik, harmadik vasárnapján is sorban, hogy neked hálát adjunk, téged dicsőítsünk, és a te kegyelmedben részesüljünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy tápláltad a mi szívünket, és hálásak vagyunk, hogy a te igédből is részesülhettünk. Urunk, ismered az életünket, tudod mindenkinek egyen-egyenként a helyzetét, tudod, hogy mik azok, amik megszomorítanak, mik azok, amik reménységet adnak nekünk. Tudod, hogy miért van békességünk, vagy éppen békétlenségünk, ismered mindennapjainkat. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor sokféleképpen vétkeztünk a te törvényed ellen, nem azok szerint éltünk, hanem a magunk akarata szerint. De hálásak vagyunk, hogy türelmes szereteteddel újra és újra figyelmeztetsz bennünket arra, hogy maradjunk meg a te utadban, hogy újuljunk meg a mi életünkben, és hogy örvendezzünk annak, hogy a te kegyelmed erejével a tiéd lehetünk és hozzád tartozhatunk. Így kérünk, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is tápláld a mi lelkünket, és hallgasd meg a mi személyes könyörgésünket, és áld meg az életünket a te szereteteddel és irgalmas könyörületeddel. Így kérünk, hogy szent lelked erejével légy most is velünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglalva, most készülve az ige hirdetésre, kórusunk szolgálatát hallgassuk meg.
Thank you.
már a kazán reggel nem indult el, a kórus melegítette fel a szívünket a templomban. A gyermekeket a gyermek istentiszteletre invitáljuk, ahol a műsorra is tudnak készülni. És amíg ők lemennek, most nincs közben ének, addig szeretettel kérem a koszorúnak a meggyújtását. Bele is zavarodtam, hogy hanyadik adventi vasárnap van, ahogy ránéztem a koszorúra. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből a 7. résznek a 10. versét olvasom újra. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kedves testvérek, van egy olyan elképzelésünk, vagy legalábbis nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy azok az első idők, azok a nagy idők, Pál apostolnak az ideje, az első gyülekezeteknek az ideje, amikor a Szentlélek olyan hatalmasan munkálkodott a gyülekezetekben és az emberekben, azok problémamentes, csodálatos, idilli korszakok voltak. Tehát valahogy én így képzeltem el régen, hogy ugye megtörténtek az események, az evangélium által leírt események, kitöltetett pünköstkor a Szentlélek, és aztán utána az üzenet, az evangélium végig söpört a római birodalmon, és egymás után jöttek létre a gyülekezetek, akik bizonyságot tettek. Ez nagyjából így is volt, csak egy kicsit bonyolultabb helyzet volt. Tehát van egy ilyen elképzelésünk, hogy régen mindig jobb volt, egyébként is az ember hajlamos arra, hogy most rosszabb, aztán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy most jobb, mint régen volt, mert hogy az ember valamit változott volna, én semmilyen változást nem látok a Biblia korához képest, de mindegy, nyilván ez látásmód kérdése. Szóval, ahogy olvassuk a Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelét is, azt látjuk, hogy bizony voltak ott gondok, nem is kevés, voltak ott nehézségek, nem is kicsik, amikkel meg kellett küzdenie Pál apostolnak, és érzelmek tengere az, ami megjelenik ezekben a levelekben, megbántottság, szeretet, féltés, imádság, könnyek, itt pontosan olyan dolgok, amelyek az apostolt arra indítják, abba az irányba viszik, hogy valami módon megtartsa azokat az embereket, akik ezekben a gyülekezetekben vannak, a hitnek a helyes útján, megőrizze ezeket arra, hogy ők megmaradjanak a Krisztus követésében. Most az első időkben járunk, mégpedig Pál apostolnak az idejében, néhány évtizede csak, hogy elindult a kereszténység egy pogány világban, egy valóban pogány világban. Kicsit körülnézünk, akkor olyan hasonló a mostanihoz, a sokféle pogányság, csak most még egy kicsit haladni fog tovább, hogy jobban láthatóvá váljon, hogy mi a pogányság és mi az Istennek a tisztelete. Egyre jobban fogjuk látni az az érzésem, vagy az a tapasztalat. Szóval van ott egy pogány világ, és ott vannak a missziónak a bázisai. Ezek alapvetően egyébként a zsidó zsinagógák, szerte a római birodalomnak elsősorban a keleti területein, mai Közel-Kelet, Törökország, Görögország, tehát ezeken a területeken, ahonnan elindulnak az első gyülekezetek, és ahonnan kilépnek a zsidóságnak a világából, a pogányságnak a világába, és ahogyan megszólítják az ottaniakat, és létrejönnek az első közösségek. Ahogyan olvastuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, akkor fedeztem fel, hogy hát ugye nehéz nekünk azt megpróbálni, hogy lemásoljuk azokat a gyülekezet vezetési és gyülekezet működési technikákat, ahogy akkor működött, hiszen akkor alapvetően, ugye Pál apostolt, ha másolnánk, akkor olyan misszionáriusok lennénk, akik megyünk, alapítunk valahol egy gyülekezetet, akkor amikor ez a gyülekezet létrejött, akkor ott kiválasztjuk a vezetőket, nem úgy, hogy a gyülekezet összegyűlés presbitereket választ titkos szavazással, hanem Pál nem így választotta ki, hanem azt mondta, hogy te, meg te. Tehát így. És akkor onnantól kezdve ez az ő dolguk volt, hogy vezessék a gyülekezetet, tovább ment, és nekik meg kellett maradni a hitben. Szóval nehéz ezt így lemásolni, de Pál nem hagyja magára ezeket a közösségeket, hanem kapcsolatot tart velük. És ugye ez a kapcsolattartás már egy egyszerűbb dolog, pont tegnap őrbottyámba beszélgettünk róla, hogy kérdezte a vezető hölgy, hogy nem baj, hogy messengeren írta, hogy nem tud bennünket úgy fogadni, mint korábban, mert Covid van az intézménybe. Hát mondtuk, hogy nem. Hát ugye ma így megy egy SMS, egy messenger üzenet, egy poszt, tehát sokkal gyorsabb. Pál apostolnak ezek a dolgok nem álltak rendelkezésre, még egy postaszolgálat sem, hanem a postaszolgálat úgy működött, hogy volt valaki, ugye egy Tituszt látjuk, aki a postás volt, nem ez volt a feladata, de ezt is ellátta, hogy hát jött egy hír, akkor arra írt egy levelet, aztán azt elvitték, nem repülővel, nem autóval, hanem gyalog, hajóval, és így tovább. Tehát, hogy lehet, hogy egy levél egészen hosszú ideig ért oda, lehet, hogy egy hét, 10 nap, sokkal több is eltelhetett, míg végre megérkezett egy levél. Egy kicsit, mintha lassabb világ lett volna, mint a miénk ezen a szinten. De mindenképpen tartotta velük a kapcsolatot, és igazából ezekből a levelekből egy, megismerjük, hogy milyen volt ez a környezet. Ugye, ha berakjuk az apostolok cselekedeteihez írott könyvnek a leírásához, akkor szépen láthatjuk, hogy milyen módon, mikor keletkeztek, milyen helyzetekben, valamennyit ezt is megtudunk, meg a levelekből, és azt is, hogy milyen problémák voltak. És ugye, kettő, nem csak megismerjük az akkori helyzetet, hanem hát ez maga az Isten igéje is egyszerre. Azt hiszem, hogy Pál nem ezért írta, nem vagyok benne biztos, hogy ő tudta, hogy most Bibliát ír, valószínűleg ez nem jutott eszébe. Pál egyszerűen megküzdött ezzel a dologgal, megküzdött azzal, hogy volt helyzet, a helyzetet meg kellett oldani, az evangéliumi mérce szerint kellett megoldani ezt a helyzetet, ez nagyon ragaszkodott, úgy, hogy közben mondjuk a gyülekezetben nem biztos, hogy ez szerint a mérce szerint akarták megoldani, de ő akkor is ragaszkodott ehhez, és hát utána ugye a történethez hozzá tartozik, hogy amikor mondjuk Korintusban felolvasták ezt a levelet, annak hatása volt, annak eredménye volt, és akkor hallotta a szomszéd gyülekezet, hogy korintusiaknak van a Páltól egy levele. Hát lehet, hogy nem nekünk szól, de biztos sok jó dolog van benne, másoljuk le, hozzuk el, és ők is felolvasták, és ők is használták, és így jönnek létre, így őrződnek meg a levelek, a páli levelek, tehát hogy így maradnak meg, és így szolgálnak a mi okulásunkra is, Isten szent lelke által a régi időkből. Ahhoz, hogy értsük ezt a helyzetet, nyilván önmagában is ez az ige, a 10. vers önmagában is nagyon fontos üzenetet hordoz, és önmagában is értelmezhető, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ha csak ennyit olvastunk volna fel, hát ezt is körül tudjuk járni a bibliai tanítás alapján. Azonban van egy tágabb környezete ennek a levélnek, ugye ez a korintusi leveleknek kicsit a problémáját is mutatja, vagy hát ha lehet így mondani, hogy problémáját, hogy hány korintusi levél is van. Ugye a mi Bibliánkban 2 a számozás szerint, de maga a levél, a 2 korintusi levél is említ egy könnyek között írt levelet, tehát úgy tűnik, hogy több is volt. Nincs jelentősége, némelyek szerint akár 4 levél is lehetett, némelyek szerint a 4 levél mind benne van ebben a 2-ben, hogy összerakták egymás mellé, de ez lényegtelen kérdés. A helyzet az igazából, vagy az a, tehát nincsen jelentősége az üzenet szempontjából, hogy ugye korintusi gyülekezetben történt valami, és ez pedig az volt, hogy volt egy ember, volt valaki, aki bűnt követett el, és aztán utána, ahelyett, hogy ezt megbánta volna, ahelyett, miközben ez megtörtént, Pállal szállt szembe, megkérdőjelezte Pálnak a tekintélyét, az apostoli tekintélyét, megkérdőjelezte azt, hogy az, amit ő mond, az rendben van-e, és a gyülekezet ebben a helyzetben nem állt ki Pál mellett. És jött, és akkor Pál odautazott, és akkor sajnos, ugye ez is egy egészen érdekes helyzet, hogy miközben odautazott, és miközben ott volt, nem sikerült rendezni ezt a kérdést. Akkor sem álltak Pál mellé. Ugye Pálról azt gondoljuk, hogy ahol megjelent, ott mindenki földre vetette magát, és aztán mindent elfogadtak, akkor a tekintély volt. Ugye ez a tekintélykérdés akkor működik így, hogyha van valakinek egy ilyen nimbusza, és akkor az ilyen megkérdőjelezhetetlenül van, de nyilván akkor, amikor már nem egy frontális helyzetben vagyunk, akkor egy másik szituáció van. Tehát mondok egy konkrét példát, hogy nekem itt annyi tekintélyem van, hogyha itt állok, akkor a gyülekezet többsége ide figyel, és nem egymással beszélget. De hogyha elmegyek mondjuk egy temetésre, akkor előfordulhat, hogy nem így van. Sőt, mondjuk a legkellemetlenebb helyzet egy esküvő volt, ahol én ott, ugye ez egy ilyen kerti parti keretében volt, hát megbántam utána, hogy ezt én elvállaltam, én ott álltam, próbáltam mondani az igét, próbáltam ott a ifjú párnak valahogy meg a ott levőknek, némelyek oldalt cigarettáztak, mások beszélgettek, tehát gyakorlatilag úgy nézett ki a dolog, mint amikor biztos ismerjük ezt a helyzetet, hogy van, hogy szól a tévé a családba, és mindenki más csinál, az csak úgy a háttérbe. Hát én voltam így a háttér tévé, ott a nem is tudom az, aki ott előadja magát, de ugye senkit nem érdekelt. Tehát látjuk, hogy nem mindig ugyanazok a helyzetek vannak ezekben, nem mindig ugyanazok a, mert én ugyanaz voltam nagyjából, ugyanazt mondtam, csak ott voltak mások. Szóval Pál apostol megérkezik, és nem sikerül ezt a kérdést rendezni, sőt nagyon megbántva, nagyon szomorúan, egyrészt személyében is megbántva, másrészt, hogy a gyülekezet helyzetében is nagyon szomorkodva megy el, és akkor ír egy levelet, és ez a könnyek között írt levél, ugye nagyon megérintette ez a helyzet, és megírja ezt a levelet, és aztán utána várja, hogy Titus visszajöjjön, és elmondja, hogy na, akkor most mi van? Ugye ez a kívül harc, belül félelem, tehát, hogy nehéz, küzdelmes dolog ez, hogy akkor rendeződnek ezek a viszonyok. Kedves testvérek, ismerős a helyzet? Hányszor kerülünk ilyen helyzetbe, hogy egymás közötti emberi kapcsolatainkban alakulnak ilyen helyzetek, és hát úgy tűnik, hogy ez a gyülekezetben is megtörténhet, nem? Szörnyű. Megtörténhet a gyülekezetben is, hogy olyan feszültségek keletkeznek, amik ugyan nem Isten szerint valók, vagy nem is ebbe az irányba mennek, és nagyon nehéz ezeknek a rendezése, hogyha megkeményítjük a szívünket. És hát úgy tűnik, hogy a korintusúaknak jó kemény szíve volt ebben a tekintetben, és kellett Pál apostolnak ez a könnyek között írt levele, amelyben elmondta nekik, hogy miről is van szó. Egyébként nagyon érdekes a páli hozzáállás, mert amikor kiderül, hogy végül is az történik, hogy a gyülekezetben ugye megbüntetik ezt az illetőt, hát megfedik, most ezt nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, de úgy tűnik, hogy ott maradt a gyülekezetben, megfedik, akkor Pál azt írja, hogy hát azért vigyázzatok, nehogy túlzásba essetek, és a végén még elvesszen itt nekünk ez a bűnös ember. Tehát, hogy azért ez nagyon benne van, hogy nem ellene, hanem érte van. És kiderül, hogy a gyülekezet megszomorodik, megbánja azt, amit tett, megbánja, hogy nem állt ki Pál mellett, megbánja, hogy nem tartott ki úgy a tanítás mellett, ahogyan ezt kellett volna, és erről a szomorúságról beszél itt Pál, és azt mondja, hogy ez a szomorúság egy jó szomorúság, mert van rossz szomorúság is, mert ez a szomorúság az életre vezet, a másik pedig a halálra vezet. Amikor a 10. verset olvassuk, itt az Isten szerinti szomorúságról beszél, aminek az eredménye megtérés és üdvösség, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Azért a szomorúság az ott lehet az embernek az életében. Mennyi szomorúságra okot adó helyzet, olyan dolgok, amik esetleg nem sikerülnek az életünkben, mert vannak olyanok, akiknek az élete nem egy sikertörténet minden tekintetben, és bizony meglátjuk azt olykor, hogy vannak, hogy azt látjuk meg, amiben sokszor vagy arra irányul a figyelem, ami nekünk nem sikerült. Lehet, hogy bizonyos dolgok jól sikerültek, de az esik rosszabbul, ami nekünk nem sikerül. Amiben úgy érezzük, hogy mi vallottunk kudarcot, mi nem jutottunk el oda, bezzeg mások, és ugye ez is megszomoríthatja az embert, ez a sikertelenség. Vagy megszomoríthatja nyilván az, hogyha megbetegszik. Rettenetes dolog egy betegséget hordozni, ami mondjuk gyógyíthatatlan, vagy nagyon kis reménységgel szolgál. Vagy hogyha mondjuk pont most voltunk ugye Őrbottyánban, milyen nehéz helyzet, hogyha valakinek olyan gyermeke születik, aki fogyatékkal él. Azért ezek nagyon nagy terhek. Tehát azért lássuk be, vagy elveszíteni valakit, egy családtagot, vagy elveszíteni mondjuk a valakinek a megélhetését, rettenetes dolgok történhetnek körülöttünk és velünk is, amik megszomorítanak. Van szomorúság, és vannak ilyen helyzetek. Tönkre megy egy kapcsolat, ahol reménységgel indultunk egy házasságban, és a végén ott vagyunk egyedül. Szóval ezek a helyzetek mind-mind megterhelik az embert, vagy a félelmeink. Ezek ott vannak bennünk, és hát ezek megszomoríthatnak. És sokszor ezek olyan módon fordulnak, hogy elkezdjük önmagunkat sajnálni. Tehát, hogy azt megsajnáljuk önmagunkat, és hogyha túl sajnáljuk önmagunkat, akkor ez depresszióhoz is vezethet, és akkor ez beszűkül ez a dolog, és igazából nem jutunk ebben előre, vagy nagyon nehéz kilépni. Mert akkor úgy érezzük, hogy mások nem szeretnek bennünket, és mivel így érezzük, így is cselekszünk, és akkor lehet, hogy nem is fognak szeretni bennünket. Szóval azért ez egy nehéz helyzet. Az a szomorúság, amiben az ember önmagát sajnálja, amikor nem Istennek örvendés másoknak akar adni, hanem csak azt veszi észre, amilyen nincs, az egy nagyon nehéz szomorúság. Az az önzés, amikor az önsajnálattal megy tovább, az nem vezet el Istenhez. Ott nem látjuk meg, hogy Isten számára értékesek vagyunk. Tehát amikor azzal szembesülök, hogy nem vagyok elég értékes. Nem vagyok elég értékes, mert ha értékes lennék, akkor ezt meg tudtam volna csinálni, ezt meg ezt elértem volna. Akkor a többiek példaképpen tekintenének rám, nem bezzeg most, hogy tekintenek, ki tudja. Szóval vannak azért ilyen helyzetek, vannak ilyen dolgok, amik mivel nem vezetnek el Istenhez, az a szomorúság, ami nem bűnbánathoz vezet, az a szomorúság sajnálatos módon, az bizony, az nem vezet el az örök életre. És ha valami nem vezet el az örök életre, hát mondjuk ki, azért az a kárhozatra vezet. Tehát, hogy végső soron csak ez a két út van az ember számára. Ugye itt egy érdekes párhuzam jutott eszembe, hogy van egy olyan könyv, aminek ez a címe, hogy Házassági karambolok. És hogy hirtelen nem jut eszembe a szerzője, pedig tudnom kéne a szerzőjét. Szóval a Pálhegyi Ferenc, így van, ő a szerzője. És ott egy érdekes helyzetet ír le, remélem érthető lesz a párhuzam. Mi van akkor, hogyha valaki egy házasságban nem érzi jól magát? Úgy érzi, hogy nem szeretik, úgy érzi, hogy nem kap elég szeretetet, és haragszik a másikra, és akkor mit lehet csinálni? Ugye ezt sokszor el lehet mondani, a másiknak lehet követelőzni, rá lehet mutatni a másik embernek a hibáira, és hát mindenkinek vannak hibái, csak hogy ő azt javasolja, hogy ne így csináljuk, hanem akkor, ha valaki ilyen helyzetben van, akkor Istenhez menjen, és azt kérdezze meg tőle, hogy Uram, én mindent rendben csináltam? Hadd foglalkozzak most azzal, hogy te hogy látod az én életemet, nem a másikét, az én életemet. És ugye ott már egy egészen új helyzet kezdődik el, mert ott rá kell jönnünk, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, és rá kell jönnünk, hogy mi magunkon tudunk változtatni, a másikon sokkal nehezebb. Hát néha lehet ideig, óráig, de ők az a véleményem, hogy hosszú távon ez ritkán működik jól. Szóval, hogy igazából a különbség a kettő között, hogy az egyik, hogy Isten felé figyelek, a másik, hogy magamra figyelek. Az egyik is vezethet szomorúsághoz, ha magamra figyelek, a másik is vezethet, de a másik szomorúság egy egészen más irányba vezet. Mert a másik szomorúság az arról szól, hogy felismerem a bűneimet. Felismerem azt, hogy bűnös vagyok, felismerem azt, hogy megváltóra van szükségem. Bizony, ez nem egy egyszerű helyzet, hogy mindezt átélje az ember és megtapasztalja. Az Isten szerinti szomorúság az a bűnnek a felismerését jelenti. De igazából ugye nehéz dolog a bűnnel bármit is kezdeni, mert vagy van lelkiismeret furdalásunk, egyébként az is egy rossz megoldás, még az is a világ szerinti szomorúság, hogyha lelkiismeret furdalásom van, de nem jutok el a kegyelemig. Tehát az is kevés. Vagy van lelkiismeret furdalásom, vagy nincs, vagy belátom Isten előtt, hogy vétkeztem ellene, lehet, hogy csak attól félek, hogy Uram, hú, hát ez most nagyon, ugye az ördög az nagyon-nagyon ügyes, mert hogyha vétkezünk, akkor azt megpróbálja úgy beállítani, hogy ugyan te azt hiszed, hogy az Isten ezt meg fogja neked bocsátani. Hát ezt nem lehet megbocsátani, hát ezt megcsináltad, te ismerted az Isten kegyelmét, akkor most hogy lesz? Szóval itt is lehet még a világ szerint maradni, de az akkor ismerem meg az Urat igazán, akkor vezet megtérésre, változásra, hogyha a kegyelmet is meglátom ebben. Meglátom a bűneimet, felismerem, hogy Isten előtt egészen más az értékelésem, két dologból is más. Egyrészt, mert ott a bűneim nyilvánvalóak, ez nem kérdés, másrészt ott nyilvánvaló a kegyelem is. Tehát nem csak a bűnről, hanem a kegyelemről is szól. Vagyis, hogyha meglátjuk a bűneinket, és meglátjuk azt, hogy mit csináltunk rosszul, és hogyan éltünk az Isten akarata szerint, akkor az megtérésre vezethet, és ennek a következménye az üdvösség, vagyis az örök életre vezet bennünket. Az, hogyha Isten szerint szomorodunk meg, mert hogyha szerinte szomorodunk meg, akkor ő vigasztal meg minket a kegyelemmel, és erőt ad ahhoz, hogy neki szolgáljunk. Szükségünk van erre a megerősödésre, és szükségünk van arra, hogy az ige tükörként ott legyen előttünk, és figyelmeztessen bennünket arra, hogy kik vagyunk, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy rászorulunk az Isten kegyelmére, de arra is, hogy ez a kegyelem már el van készítve, hogy ez nem most lesz, hanem ez a kegyelem már el van készítve, és nekünk el kell fogadnunk. Azt gondolom, hogy erről szól ez az ige, hogy önmagunkat felismerjük, hogy ne a világ szerinti szomorúságban éljünk, hanem az Isten szerinti örömben. Hadd lépjek tovább, az Isten szerinti örömben. Megújult a gyülekezet, amikor erre a szomorúságra eljutott. Amikor megbánta, amit tett, és megismerte az Isten kegyelmét. És még arra is képes volt ez a korintusi gyülekezet, hogy magához vegye, megtartsa azt is, aki nem jól cselekedett, aki bűnt követett el. Pál még dicsekedni is tudott velük. És azt gondolom, hogy az Isten is akar veletek dicsekedni ebben a világban. Nem én, hanem az Úristen akar veletek dicsekedni, nem a bűneinkkel, hát akkor hadd vegyem magamat is bele, akar velünk dicsekedni, nem a bűneinkkel, hanem azzal, hogy meg tudjuk bánni a bűneinket, és neki hálás életet tudunk élni. Kedves testvérek, bár a keresztény gyülekezet az a szentek gyülekezete, de ez nem ezt jelenti, hogy tökéletesek lennénk, hanem hogy kiválasztottak és elhívottak az Isten követésére, Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, ezt jelenti. Mégis abban arra biztat bennünket, hogy így újuljunk meg a bűneink felismerése, megbánása, Isten szeretetének az elfogadása által. Szóval legyen mindannyiunk számára ez az ige, a biztatás és a reménység arra, hogy valóban az övéi vagyunk, és ő megerősít arra, hogy őt szolgáljuk. Amen. Az Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére válaszolva a 460. dicséretnek a harmadik és a negyedik verseit énekeljük. A 460. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik: amint vagyok, bár gyötrelem s kétség rágódik lelkemen, kívül harc bennem félelem, fogadj el, Jézusom!
Thank you.
Helyünkön maradva egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket Isten elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Uram, köszönöm, hogy úgy fogadsz el, amint vagyok. Köszönöm neked, hogy a te szereteted az, amely megtart minden időben. Köszönöm neked, hogy te tudsz erőt adni ahhoz, hogy átformálj úgy, hogy neked tudjak szolgálni. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy erősítsd meg a mi elhívásunkat, hogy meglássuk és megértsük, milyen fontosak, milyen értékesek vagyunk a számodra. Hadd lássuk meg azt, hogy az igazi értékünk abban van, hogy te értékeltél bennünket, hogy olyan fontosak, olyan értékesek voltunk neked, hogy csak miattunk elküldted egyetlen fiadat, hogy megmentsen bennünket az örök haláltól, és eljuttasson az üdvösségre. Urunk, köszönjük, hogy ezt nekünk kijelentetted, és mi így megismerhettünk téged. Köszönjük azt is, mennyei édesatyánk, hogy rámutatsz a mi bűneinkre, hogy megbánhassuk, hogy változtathassunk szent lelked erejével. Köszönjük, hogy napról napra kísérsz bennünket, és hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk téged, a te szeretetedet és a te kegyelmedet, akaratodat, amely az üdvösségre visz bennünket. Urunk Istenünk, hadd hozzuk eléd a mi könyörgéseinket is. Imádkozunk minden emberért, különösen gyülekezetünk tagjaiért. Kérünk mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak, a békétlen napokat átélőkért. Urunk, te teremts bennünk békességet. Te rendezd, simítsd el emberi kapcsolatainkban a nehézségeket. Segíts, hogy az karácsonyi evangélium mindannyiunknak a szívét átjárhassa, és hogy ez az öröm formáljon bennünket. Hadd legyünk képesek arra, hogy örvendezhessünk neked, és továbbadhassuk mindezt szeretteinknek is. Eléd hozzuk azokat, akik betegek. Urunk, a gyülekezetből is sokan betegek, betegségben vannak, te légy az ő gyógyítójuk, segítőjük, állj mellettük és a család mellett. Így imádkozunk a gyászolókért. Kérünk téged, hogy te vigasztald a veszteségeket átélőket, te legyél az, aki mellettük állsz, segíted őket, és támasza vagy. Különösen is azért a családért kérünk, akik az elmúlt héten búcsúztak el szeretett hozzátartozótól, férjtől, édesapától, nagyapától. Kérünk téged, hogy vigasztald mindazokat, akik hozzád jönnek. Eléd hozzuk az ünnepet, amire készülünk, légy segítségül az emberi kapcsolatainkban ebben a készülésben. Áld meg Magyar Református Egyházunk szolgálatát, és tekints kegyelmesen minden keresztény közösségre. Így imádkozunk a Református Egyházunk és a keresztény egyházak vezetőiért, és népünk vezetőiért is. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a beérkezett adományokat, az egyház fenntartói hozzájárulásra érkezett adományokat, és a különböző diakóniai célokra érkezetteket. Szeretettel hirdetem, hogy több úrvacsorára is készülünk, majd elmondom, hogy mikor, aki indítva érzi magát, gyülekezeti szokás szerint az úrvacsorai jegyekre is szoktunk adakozni. Szomorú szívvel hirdetem, hogy amint imádkoztunk is, az elmúlt héten, december 13-án Vas György Attila 79. éves korában elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását. Felesége, lánya, veje, unokái, testvérei, munkatársai és rokonai számára kívánjuk a mi kegyelmes Istenünk vigasztaló szeretetét. És most is így imádkoztunk a gyászoló családért, különösen is, hogy Vas György Attila felesége gyülekezetünknek a tagja. Szeretettel hirdetem, hogy a adományozások, a diakóniai adományozások így a mai vasárnappal egy része véget ért, az Őrbottyáni már korábban 110 ezer forint érkezett, illetve sütemények is, ezeket el is vittük tegnap, köszönöm szépen Radics Orsolya és Váci Máriának a szolgálatát ebben, megvették a süteményeket, és akkor elvittük Őrbottyánba, és át is adtuk a ottaniak számára, és hát köszönjük a támogatást, illetve az Őrbottyániak mindig valamivel kedveskednek. Most itt a urasztala jobb oldalán található kézműves dolgokkal, amit ide helyeztünk, hogy ők, hogy rájuk is emlékeztesse, majd érdemes közelebbről is megnézni. Ezzel fejezték ki a köszönetüket ezért. Mai nap fejeződik be a szeretett doboznak a adománya, a doboz még kint van, majd felbontjuk a végén, és majd hirdetni fogjuk ennek is az eredményét. A gyülekezeti adakozás az tovább folytatódik a karácsonyi dolgokra, ugye szeretett csomagok és a gyerekeknek a csomagjaira, amik egyébként már megvételre kerültek, elkészültek. A pénteken a konfirmandusok szolgálatával össze is lett állítva az egész, nekik is köszönjük. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Először a Békásmegyeri gyülekezetnek a hívogatását a mai nap 17-én vasárnap 16 óra 30-kor, tehát 16 óra 30-kor adventi zenés áhítatot és szeretett vendégséget tartanak. Szeretettel várják fél ötre a csillaghegyi testvéreket is a Békásmegyeri templomban. Szeretettel hirdetem, hogy a heti alkalmakat, bibliaórákat, konfirmációs alkalmakat megtartjuk ránk. Következő héten az lesz az advent negyedik vasárnapja. Istentiszteletet tartunk, gyermek istentiszteletet nem, viszont ugyanezen a vasárnapon kerül sorra az a kis műsor, ének, néhány vers, amivel a gyermekek most készülnek. Tehát nem lesz külön szentesti istentisztelet délután 2-kor, most ez egy ilyen érdekes helyzet, el kellett dönteni, hogy 2 vagy 1 istentisztelet legyen. Végül mindegyiknek lenne előnye, hátránya, végül ebben így ez a döntés született, hogy 1 istentisztelet lesz, majd kicsit összehúzzuk magunkat. Szeretettel várunk mindenkit 10 órakor erre az alkalomra. Szeretettel hirdetem továbbá, hogy ezt követően csak úrvacsorás istentiszteletek lesznek már ebben az évben, karácsony első napján, második napján, 10 órától, valamint most december 31-én, szintén vasárnapra esik az újévi hálaadás, akkor is délelőtt lesz az istentisztelet, ahogyan a programban ezt eddig is hirdettük. Szeretettel hirdetem az iratmissziós asztalnál található karácsonyi kiadványokat is. Megérkeztek az ígért és rendelt adományozható naptárak is, saját gyülekezeti kártyanaptárunk is van, illetve a szokásos bibliaolvasó kalauz és a többi kiadvány is megvásárolható. Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatát, és Horváth Enikő kórusvezetőnek és a szolgálatát, és minden tagnak. Láttam, hogy sokaknak nagyon tetszett ez, és hát sokan biztos kedvet kaptak, hogy be is kapcsolódjanak. Januártól a kórus tagfelvételt hirdet, úgyhogy akinek tetszett, azt hiszem, hogy az csatlakozhat a kórushoz, úgyhogy ebbe biztatnék mindenkit. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk végén emlékeztetem a presbiter testvéreket, hogy a szeretett csomagoknak a szervezésében, meg a kiosztásában még vegyenek részt, maradjanak. Ó, majdnem elfelejtettem. Hálásan köszönöm mindenkinek, itt is a szolgálatát, annyi minden történik. Az elmúlt vasárnap a generális vizitáció alkalmával, akik eljöttek, akik segítettek, köszönjük a szeretett vendégségre hozott adományokat. Azt gondolom, hogy akik együtt voltunk, egy jó hangulatú együttlét volt a püspök úrral, bátorítás, erősítés a gyülekezet és a presbitérium számára is, és egy jó összekovácsoló program a készülés is, mert az izgatottan készültünk erre az eseményre. Köszönjük szépen! Hála legyen érte Istennek a záró énekünk, egy kicsit hosszú, de olyan gyönyörű, és olyan szépen elmondja a történetet, hogy én nagyon örülnék, ha, sőt, hát énekeljük is végig. Ez a 308. dicséret, nehezített, mert nincs saját dallama, 33. Zsoltár, nosza Isten félő szent hívek, ezt énekeljük végig. Igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság. Ezzel is készülünk a karácsonyra. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.